2023-ban a kereskedelmi légi utazásban nulla halálos áldozat volt. Tehát ez egy óriási eredmény.
Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
A repülőgép gyártó piac az tulajdonképpen egy duopólium.
Tartson velünk!
Mindjárt benne vagyunk a nyári utazási szezonban, és ilyenkor mindig érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mi is történt az elmúlt időszakban a légi közlekedési iparban, mik a trendek, és ami a nap végén mindenkinek a legfontosabb, merre fognak menni a repülőjegyárak. Erről fogunk beszélgetni Móró Tamással és Bukta Gáborral. Én Vidovszky Áron vagyok. Szia Tomi, hello Gábor!
Sziasztok!
Sziasztok!
Na, ki mikor repült utoljára, és mik voltak a tapasztalataitok?
Hát én tulajdonképpen szeptember elején, vagy augusztus végén indultam Krétára. Ez az utolsó emlékem, azóta nem repültem, sajnos. Nagyon érdekes volt. Hát hajnalban indult a repülő, ilyen hát hajnalban végig is.
Mivel ment a vizerre?
Ja, vizerrel mentem, igen, igen. Az volt a talán legjobb választás ott abban az időpontban, mind áralapján is, mind az indulás időpontját illetően. De az a vicces sztori volt benne, hogy alapból egy elég jókora csúszást sikerült összehoznunk a leszállás végére, ugyanis amikor elindultunk, akkor vártunk itt Ferihegyen, nem tudom én, egy 20-30 percet, amennyire emlékszem, utána pedig mondták, hogy egy rövid kitérő után fogunk majd tovább menni Krétára. Hát mondom, szuper, mi lesz az a rövid kitérő, és akkor jelezték, hogy a belgrádi repülőtéren le fogunk szállni, mert hogy ott ki fogjuk tenni az egyik pilótát. Tehát, hogy nem a mi járatunknak a pilótáját természetesen, hanem a Wizzairnek egy másik pilótáját. Ugyanis olyan probléma állt fel ott Belgrádban, hogy hirtelen realokálni kellett egy pilótát, és úgy gondolta a légitársaság, hogy ez a legmegfelelőbb módja az egyik pilótát eljutatni Budapestről Belgrádba. Ez a legköltséghatékonyabb megoldás, hogyha a krétai járat leszáll Belgrádba, és ott egy nagyon rövid pihenőt követően ismételten felszáll, és folytatjuk utazásunkat. Úgyhogy összeszedtünk rajta egy két-két és fél órát, de egyébként szórakoztató volt, mert soha nem gondoltam volna, hogy ilyenben részese, vagy hát ennek részese leszek.
Meg hát láthattad Belgrádot felülről, nem?
Tényleg jó élmény volt látni, hogy fel van túrva egész Belgrád környéke, tehát hogy el se tudnánk szerintem képzelni, hogyha mit gondolunk Szerbiáról, hogy az már, hogy mondjam, nekünk is ilyen Balkán, mi a nyugatnak vagyunk Balkán, de neked nem akkor áron, nekem azért Magyarországtól délre lefelé azért nem csak földrajzilag hívjuk, hanem tényleg azért az egy kicsikét más világnak tartom. De amit ott láttam fentről, hogy szállt lefelé a gép, hát az egészen elképesztő volt. Olyan logisztikai parkok meg vasútépítések voltak, hogy nem hittem a szememnek hirtelen. Fel volt túrva egész környéken.
Igen, egyébként nagyon sok kínai tőke mozog Belgrádban. Rengeteg öbölbeli arab tőke, ja, a mini vagy maxi Dubaj ott már épül. Egyébként Donald Trump veje is Belgrádban fejleszti ingatlant, Jared Kushner, úgyhogy elég sokan összejöttek ott a belgrádi ingatlanpiacon, de ez tényleg csak egy ilyen kis színes igen megjegyzés hozzá.
Na és Tomi, neked mi volt?
Mi tengeren túlra repültünk az év vége környékén. Igazából ez egy élménymentes utazás volt. Talán annyi volt érdekesség, hogy nagyon pontos volt minden visszafelé, egy ilyen egy órás csatlakozás volt Münchenben.
Aminél... Tehát akkor Lufthansa volt.
Igen, és nagyon feszesnek gondoltuk ezt, de annyira pontosan, sőt, idő előtt indult el a gép, hogy igazából nem kellett volna erre stresszelni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért tudnak még légitársaságok pontosan indulni, még hogyha nem is mindig, illetve ami szerintem egy érdekes tapasztalat volt, hogy nem egy ilyen nagyon-nagyon amerikai reptérről indultunk visszafelé, hanem egy jóval kisebbről, mármint Európába közvetlenül, és ez valószínűleg segített, mert sokkal gyorsabban működött minden, nem volt tömeg, nem volt sor. Szóval ez egy érdekes tapasztalat volt, hogy ezek a nagyon nagy hubok, ezek nem biztos, hogy a legjobb választásnak számítanak.
Igen, nekem pedig az volt, hogy én egy törkis táj járat kettőssel mentem, egyrészt minden precíz volt, pontos, de nagyon, tehát percre pontosan ment minden. Láttam most az új isztambuli repteret, ami egészen lenyűgöző, viszont elképesztően drága. Tehát, hogy a zürichi reptérnél jóval drágábbak ott, mondjuk az ételita, látszás nem is túl jó, de tényleg fantasztikusan szép az egész, és ami meglepett, hogy a Thai Airways-nek az ilyen 9-10 órás járatán a stewardessek minden órában kitakarították a WC-ket, befújták ilyen finom illatosítóval, és igazából egy 9 órás út végén is ugyanolyan tiszták voltak a WC-k, mint amikor elindultunk. Tehát azért ezt én nyugati légitársaságoknál nem láttam. Tehát mondjuk egy Swiss stewardess, egy Lufthansa stewardess, én nem láttam eddig életemben, hogy óránként WC-t takarít. A tájon pedig ezt megcsinálták, és gyönyörű ruhájuk volt. Szóval nekem meg ez volt egy ilyen különleges, szokatlan élmény ahhoz képest, amit a nyugati irányba repülő légitársaságokon láttam.
Fontos, hogy jó legyen az élmény.
Na, akkor viszont ez volt a múlt, de akkor tényleg forduljunk rá arra, hogy mire számíthatnak az utazók, a magyar utazók idén-nyáron, hogyha repülővel akarnak menni bárhova a világba.
Magasabb árak, erre gondolsz? Vagy?
Igen. Nézzük végig, akár kezdhetjük azzal is, hogy a légiárakra ható tényezők szent háromságát is végig tudjuk nézni, gyorsan végigfuthatunk rajta. Ugye itt ez alatt értem nyilván olajár, munkabérek, hitelkamatok.
Abszolút, illetve a keresletkínálatnak ugye az általános alakulását is érdemes ide venni. És talán inkább ezzel is kezdeném, nem ezekkel az operatív költségelemekkel, amik általában befolyásolják az egész iparágnak egyrészt a jövedelmezőségét, másrészt pedig a jegyárak alakulását, hanem tényleg csak a keresletkínálatnál maradva. Ugye a kereslet oldalon azt lehet látni Európában, hogy töretlen a utazási hajlandóság, meg ez a trend. Alapvetően az emberek szeretnének utazni. Egyébként kicsit nekem az is az érzésem, hogy egyre inkább az emberek átalakulnak olyan irányba, hogy sokkal jobban van ez az élményhajhászás, mint a tárgyakhoz való ragaszkodás például. Tehát amikor diszkrecionális keresletről vagy költekezésről beszélünk, akkor már nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy itt a nagyobb értékű kiadások majd az autóvásárláshoz vagy házvásárláshoz kötődnek, hanem hogyha ilyen kisebb, de diszkrecionális kiadásra gondolunk, akkor például az utazást vesszük majd alapul, és inkább az emberek egyre többet szeretnének utazni. Ez fenntarthatja egyébként tartósan ezt a magas keresletet, meg ezt a trendet is. Másik oldalt viszont ott van a kínálat. Ugye a kínálat az alapvetően növekedett az elmúlt időszakban, ugye a Covid-ot követően folyamatosan épült vissza a kínálat a piacra, viszont idén van egy olyan probléma, hogy mind a Boeing, mind az Airbus oldaláról azok a gépek, amiket korábban beígértek, hogy leszállítanak megfelelő időpontban, nem feltétlenül valósulnak meg, illetve az Airbus egyes típusain van ez a turbina probléma is, ami tulajdonképpen a vizert is érinti, és mivel ezeket a járatokat így muszáj leállítani, tehát nem repülhetnek, ez kínálat kiesést jelent. Ugye, hogyha kisebb kínálat van, mint amire korábban számítani lehetett, a kereslet pedig tartósan erős, akkor ez teljesen egyértelműen magával vonja azt, hogy magasabb jegyárak lesznek, az utasok hajlandóak lesznek magasabb jegyárat is kifizetni, illetve ezt pedig meg tudják lovagolni a légitársaságok is.
Ez egy globális szám, de azért nagyon látványos, hogy az első negyed évben a Boeing korábban 130 gépet tervezett leszállítani, ehhez képest ebből lett 83. Egy óriási különbség, és hát nyilván itt belejátszik az, amit így a Boeing-gal kapcsolatban olvasunk, hogy elég komoly minőségi problémák merülnek fel. Szinte már tragikomikus módon különböző meghibásodások érkeznek, és úgy tűnik, hogy a vállalat elkezdett tényleg komolyan foglalkozni a minőség ellenőrzéssel, az viszont hosszabb időt vesz igénybe. Valószínűleg azért utasként örülünk ennek, tehát ezek a kieső ajtópanelek, ezek nem annyira vidámak, úgyhogy úgy tűnik, hogy a cég az elindulhat majd a minőség javulás útján, de emiatt viszont a rövid távú repülőgép kínálat az...
Igen, erről egyébként pont az jut eszem, hogy ennek utasként örülünk. Ez ugyanolyan, mint amikor a biztonsági kapun, amikor úgy érzed, hogy mondjuk pont téged brutálisan átellenőriznek. És akkor látom, hogy emberek ezzel kicsit kivannak, és mondom, hogy inkább pont, hogy nagyon kéne örülnünk ennek, mert minden végső soron a mi biztonságunkat szolgálja. Tehát ez ugyanez.
Okay, meg van fejlődés, nem tudom, megfigyeltetek-e, hogy most már jó pár európai, sőt nem csak európai repülőtéren a 100 ml feletti flakont is fel lehet vinni, mert bevezették azt a technológiát, ami ezt lehetővé teszi. Budapest még nem ilyen, de van, hogy ide is el fog majd érkezni.
Igen, ez reptértől függ, valahol még nagyon nézegetik, igen. De ez már
de csak
már,
egy kis kitérő.
Közbevágok, de hogy ugye Tamás említette pont ezt a Boeing problémát, hogy nem tudnak elegendő mennyiségben repülőgépeket leszállítani a megrendelőknek. Ugye csak, hogyha Európában nézzük a Ryanair-t, 57 gépet várt volna, helyett jó esetben 40 gépet fog megkapni. Ugye ott most éppen pont a vezérigazgatótól búcsúznak majd el, és egy új menedzsment fogja átvenni a Boeing-nak a vezetését. Bár ezzel kapcsolatban azért már pont itt a napokban a Ryanair vezérigazgatója kifejtette optimista véleményét, hogy végre lesz kivel tárgyalni, meg kit felhívni Seattle-be. Bíznak a legjobbakban is a vállalatvezetők, hogy ez a jelenlegi felfordult helyzet javulni fog.
A repülőgép gyártó piac az tulajdonképpen egy duopólium ezen a szinten, tehát ugye a legnagyobb és a legismertebb gépeket ugye két cég állítja elő, főleg a Boeingnál több fúzión keresztül gyakorlatilag már ez a struktúra valósult. Meg vannak még kisebb gyártók, például mondjuk ugye van egy brazil gyártó, egyéb kisebb szereplők, de inkább csak ilyen regionális használatra alkalmas gépeket gyártanak. Megkérdez az ember, hogy mi van a kínaiakkal, akik már csináltak egy Boeing 737 versenytársat, de ez még igazából csak Kínán belül repül kereskedelmi forgalomban, és nem is gyártotta belőle sokat, mert elég nehéz azért ezt folyamatosan bővíteni. Valószínűleg lesz majd kínai termelés, de nem a következő 5-7 évben, hanem inkább majd később. Nagyon ambiciózus egyébként a kínai vezetés ezzel kapcsolatban, de a lényeg az, hogy itt igazából egy megkerülhetetlen gyártói duopóliumról beszélhetünk.
És nagyon, nagyon, nagyon érdekes az, hogy Tomi most ezt felhozta a kínai repülőgépgyártásnak esetleg a jövőjét, de valóban itt egy duopóliumról van szó, és a kínaiak versenyelőnye nem tudom, hogy hol lenne meg ebben az iparágban, hogyha egy új repülőgépgyártót hoznának létre. Egyrészt elképesztően tőkeintenzív, meg tudásintenzív iparágról van szó, és abban az esetben is, hogyha ők sorozatban el tudnának kezdeni gyártani repülőgépeket, évek, akár évtizedekbe kerülhetne, amire a nyugati világ hozzászokna ahhoz, vagy egyáltalán megrendelőjévé válna ezeknek a gépeknek.
És a kereskedelmi háborúk korszakában a repülőgépen nem lehet csak úgy repülgetni. Kell egy típus jóváhagyás az Európai Unió hatóságai részéről, Amerika részéről, a különböző országos hatóságok részéről, és simán bekövetkezhet az, hogy lehet, hogy a gép egyébként műszakilag alapvetően korrekt és megfelelő, de a légügyi hatóságok például politikai, kereskedelmi politikai okokból azt mondják, hogy mi nem adunk működés vagy leszállási engedélyt ennek a géptípusnak, és akkor soha a büdös életben nem fog ez a gép az adott régióba repülni. Tehát van egy ilyen politikai vetülete is ennek az egésznek, és ez egy nagyon jól szabályozható iparág.
Persze az Airbusnak is van jelenleg Kínában gyára, és a Vizernek is van már olyan repülőgép, egy olyan Airbus repülőgép, amelyet a kínai Airbus gyárban gyártottak le. Tehát, hogy ez már jelenleg is fut.
Egyébként szerintem az is beszédes, hogy voltak ilyenek, akik megkérdezték Elon Muskot, hogy gondolkodik-e repülőgép gyártásban, és hát azért látszik, hogy Elon Musk is előbb gyárt nagyon profi rakétákat, meg előbb gondolkodik a marsutazásban, mint hogy repülőgépgyártásban gondolkodjon. Igaz, hogy ott egy picit abban a kontextusban mondta ezt, ahogy ott egy kicsit az elektromos repülőgépgyártás volt, és ő azt mondta, hogy azért sem gondolkodik abban, mert ahogy ő fogalmazott, hogy in airplane you need thrust, you have to burn something, és ugye erről is beszéltünk, tehát tényleg a tolóerőt kell, ami tolóerőt momentán valóban valamilyen szénhidrogének az elégetésével tudsz csinálni, de ezen túlmenően valóban nagyon komplex ez a dolog, hogy bárki, ezek szerint még a Kína is úgy komolyan gondolkodna abban, hogy ebben valami komoly harmadik szereplő lehet a elkövetkező 10.
A kínaiak rövid távon nem a gyártásban, hanem a szolgáltatásban kezdtek el nagyon durván versenyezni. Főleg egyébként Magyarországon érezzük ezt, és ezt majd lehet, hogy érdemes egy pár mondatban.
Abszolút, térjünk rá, mert szolgáltatásban viszont jönnek föl, ha nem is a saját gépeikkel, de hát akkor vagy az európai, vagy az amerikai géppel, a kínaiak belekezdtek egy komoly versenybe.
Igen, főleg az ázsiai járatoknál látszik ez, és egyébként nem csak Magyarország esetében, hanem úgy általában Európából egészen döbbenetesen olcsón lehet most repülni ázsiai nagyvárosokba, gyakorlatilag 500 euró alatti áron el tudunk jutni olyan helyekre is, mint például Tokió, ami azért azt gondolom, hogy hát mindenképpen sok annak fényében, hogy a konkurencia sok esetben ennek a dupláját is elkéri, ugye ez Pekingi vagy Shanghai átszállásra, ez most nem a promóció ideje, de kétségtelen, hogy a kínai árversenyről sokat beszélünk a napelemeknél, az elektromos autóknál, az megérkezett az ilyen kereskedelmi repülési szolgáltásokban is, ott, ahol egyébként, hogy megvannak ezek a járatok, ezeket meg kell tölteni, És úgy tűnik, hogy ennek az a módja, hogy egy tényleg egy nyomott áron kínálják ezeket a helyeket.
Ugye a kínai légitársaságnak van egy olyan nagy előnye is, hogy az orosz légteret például használhatják, és hát ez egy akkora költségelőnyt jelent számukra azokkal a társaságokkal szemben, akik délről próbálják megközelíteni Kelet-Ázsiát, ami behozhatatlan versenyelőnybe hozza őket.
És egyébként délen is ugye egyre nehezebb elrepülni így az iráni-izraeli konfliktust és az egyéb problémákat nézve, hogy délen sem a leg...
Igen, egyébként most érdemes az embernek maga elé venni egy földgömböt, és ott végig gondolni, hogy most a mostani helyzetben egyáltalán merre tud elmenni Európából Ázsiába egy gép, és akkor ha valóban amit én szoktam csinálgatni, hogy ugye fogok egy spárgát, és hogy melyik két pont között kihúznánk ugye az ideális ívet, az egyértelműen mindig Oroszországon keresztül vezetne, és ahhoz képest az végignézett, hogy merre kell elkanyarogni a délen, hogy odaérjél, hát szerintem minimum 20%-kal többet hát kell.
Eleve a repülési útvonalat meghatározása az egy nagyon bonyolult számítógéppel segített tevékenység, hogy figyelembe kell venni az aktuális időjárási viszonyokat, a jetstreamet, ami nagyon sokat tud segíteni, vagy hátráltatni. A üzemanyagfogyasztásban abszolút nem mindegy, hogy pontosan hogyan jön ki az adott járat. Sokszor van olyan, hogy hosszabb úton repül egy gép, de mégis kevesebbet fogyaszt, mert olyan mértékű a hátszele. Összetett dolog, és egyre több tényezős, és sajnos az európai légitársaságok ilyen szempontból hátrányban vannak az ázsiai desztinációknál.
Abszolút érdekes, amit mondasz, ami ugye Flightradaron lehet legjobban megnézni, hogy Észak-Európa és Észak-Amerika között az odaút meg a visszaút teljesen más irányban megy, mert Amerikából Európa fele mindenki azt a jetstreamet próbálja meg kifogni, ami egy viszonylag szűk folyosó, azt hiszem talán nem sok esetben egy 30-50 kilométeres részt kell elkapnia mindenkinek, ahol akár ilyen földhöz képest ilyen 1100 kilométeres sebességet is el tudnak érni, és visszafele meg nyilván nem ezzel akarnak szembe menni, hanem egy más útvonalon próbálják ezt lehozni, ahol nincs ilyen szintű szembeszelük. Na most, ha picit visszatérünk Európába, akkor azért itt azt látjuk nemzetközi összehasonlításban is, hogy magasak a jegyárak. Úgyhogy ezt kéne végignézni, hogy milyennek az oka, Gábor.
Ugye részben a kereslet-kínálati viszonyokat már érintettük, de költség oldalon is vannak magyarázó tényezők, amelyek magasabb jegyárakat indikálnak. Egyrészt mondtad, hogy nagy költségelem például az üzemanyagnak az alakulása, üzemanyagár alakulása, valamint például az eurodollárnak a mozgása, hiszen ezek az üzemanyag jellegű költségek általában ugye dollárban vannak meghatározva. Az eurónak a gyengesége ezáltal nem feltétlen tesz jót ezeknek az európai légitársaságoknak. Az üzemanyagárak kifejezetten volatilisek voltak itt az elmúlt időszakban. Az izraeli-iráni konfliktus pedig elképzelhetővé teszi azt, hogy az olajárak még magasabb szinteket fognak ütni, ugyanis az eszkalációnak azért elég nagy jelenleg a valószínűsége. Bízunk a legjobbakba, de azért hozzá kell tenni, hogy egy 90-100 dollár körüli vagy a fölötti olajár ennek a szektornak nagyon rosszat tenne. Egyrészt a jegyárakra is egy nyomást gyakorolna, hiszen magasabb jegyárakat kéne. Lehet, hogy lenne ez a pont, amikor már nem fogják tudni annyira hatékonyan átterhelni az utasokra ezeket az emelkedő költségeket. Másrésztről ugye a finanszírozási költségek is egy fontos tényező, amikor a repjegyárakról beszélünk, hiszen költség oldalon nyomást gyakorolnak a társaságokra. Nagyon sok társaság, nagyon sokféleképpen van jelenleg tőkésítve, különböző adósodottsági mutatókkal rendelkezik. Azok a társaságok, akik jelenleg nettó készpénzben ülnek, vagy nagyon-nagyon minimális adóssággal, őket kevésbé nyomja ez a teher. Viszont azok a társaságok, ahol magas az eladósodottság, ilyen például Európában a Wizz, ott a magasabb finanszírozási költségeknek lesz egy negatív hatása, akár hosszú távon is, hiszen a leasing díjak azok tartósan magasabban maradhatnak.
És akkor mi van a harmadik elemmel, amit még itt az elején mondtam, a munkabérekkel? Általában a munkaerőköltsége voltak Európában, most nem voltak sztrájkok, ugye? Nem
emlékszem. Lufthansa-nál azért úgy
Lufthansa-nál pár mindig hetente. Vannak, tehát a Lufthansa-nál ezt bele kell kalkulálni, hogy ott van egy ilyen, szerintem ott kellene egy árazási diszkontot adni, hogy lehet, hogy éppen
annak
bele.
Is, hát...
a piac megkéri tőlük, ez igaz.
Annak is árazási diszkontot egyébként, tehát mondjuk egy közvetlen nyaralójárat Budapestről, az sokszor dupla annyiba kerül, mint mondjuk a Swiss-szel vagy a Lufthansa-val megközelíteni ugyanazt a célpontot átszállással, ahol hát azért lehet benne egy kockázat.
Szóval akkor Lufthansa-nál voltak sztrájkok.
Igen, és amiatt volt is egyébként egy profit warning náluk. Azoknál a cégeknél, akiknél a szakszervezeti kultúrának nagyon nagy hagyománya van, meg nagyon erős, könnyen benne van a pakliban, és főleg ezeket a sztrájkokat azért szeretik a szakszervezetek úgy időzíteni, hogy hát csúnyán fogalmazva kifingassák a menedzsmenteket, vagy legjobb helyzetbe hozzák saját magukat, és a nyári időszakban, mondjuk ilyen július-augusztusra, amikor tényleg mindenki azt szeretné, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok, akkor bejelentik, hogy jó, ők most akkor nem tudom, 400-500-an, 600-an kivonulnak, és akkor leteszik a munkát.
Hát igen, a reptéren síró nagycsaládok, sok kis senyvedő gyerekkel a tévében nem mutatnak jól, szerintem ezt a szakszervezet is tudja.
Mindenképpen segítik a menedzsmentek meggyőzését, így van. Ugye van még egy költségelem, vagy egy érdekes paraméter ez a dollárnak az alakulása, mert ez az egész iparág az eléggé dollárbázisú, így globálisan nézve. Tehát ha a dollár erős vagy erősebb, akkor az nem tesz jót a légitársaságoknak, azt nem rögtön tudják áthárítani, vagy ha áthárítják, akkor pedig a jegyárak emelkednek, és azért a dollár most viszonylag erősnek tekinthető. Az euróval szemben nem mozgott olyan sokat, pár százalékot azért igen, de mondjuk egyes ilyen fejlődő piaci devizáknál azért drasztikusabb volt a dollár erősödés, ami hát igazából az amerikai monetáris politika függvénye is, és jelen pillanatban nem úgy néz ki, hogy a Fed olyan nagyon sietne kamatot csökkenteni.
És akkor most bedobom azt a kérdést, ami mindig mindenkit érdekel, hogy hol áll a turizmus számokban az utolsó igazi klasszikus békeévhez képest 2019 volt ez az év.
Európában azért a forgalom még nem érte el azt a szintet, ami 2019-ben volt. Ez egyébként több tényezőnek is a hatására van így. Egyrészt ugye jelenleg is vannak ezek a problémák, mind a repülőgép leszállításokkal kapcsolatban, mind az Airbus A320 családnál, a Pratt & Whitney hajtóművel meg üzemelőgépek esetében, ugye ez a kötelező hajtómű leállítási program, ez negatívan hat a üzemeltető cégekre. Ez korlátozza azt is, hogy mekkora lesz ezeknél a társaságoknál a menetrend, meg a kínálat. 2024-re korábban már azt várta egyébként a Eurocontrol, hogy vissza fogunk állni a 2019-es szintre járatszámban. Ettől jelenleg a várakozásuk eltér. Amennyiben jól informált vagyok, a legutolsó ilyen becslésük alapján, amennyire jól emlékszem, 10,6 millió járattal számol a Eurocontrol a bázis szenáriójukba, tehát ez az alapszenáriójuk, és a legjobb szenáriójuk alapján sem fogja a 2019-es szintet elérni a járatok száma idén. Az áttörés talán 2025, de egyre inkább biztosabban lehet azt kijelenteni, hogy 2026-ban lehet majd látni itt Európában. Tehát a lényeg, jelenleg a járatok számát tekintve nem vagyunk még azon a szinten, ahol voltunk. A másik pedig az, hogy Németországban a belföldi járatokkal kapcsolatban volt egy nagyon-nagyon negatív attitűd az elmúlt időszakban. Ilyen ESG-re való tekintettel mindent próbálnak átterelni a vasúti forgalomra. Németországban van egy akkora mértékű visszaesés a forgalomban, ami jelentősen meghatározza az egész európai forgalomnak is az alakulását. Egyébként, hogyha a mediterrán nézzük, vagy a klasszikus nyaraló országokat, akkor ott egyértelműen magasabb szinten vagyunk már, mint voltunk 2019-ben, kifejezetten erős évet zárt 2023-ban Görögország, Ciprus, Portugália, de akár Horvátország és Spanyolország, Olaszország esetében is növekedésről lehetett már beszámolni. Úgyhogy vannak pozitív trendek, de nagyon heterogén, hogy Európában milyen tendenciák, milyen dinamikák vannak jelenleg.
Illetve az is egy érdekes és látványos jelenség, hogy a kínai beutazás messze nem éri el a Covid előtti szintet, ezzel szemben mondjuk az Egyesült Államokból viszont nagyon sokan jöttek tavaly nyáron is, meg hát egyébként folyamatosan, ugye nagyon népszerű destináció Európa, ráadásul a dollár is erős, Európa tényleg egy value for money egy amerikai turistának, úgyhogy van egy ilyen típusú mozgás is. Hát ez egy nagy kérdés, hogy a kínaiak visszajönnének, akkor mi lenne? Jelen pillanatban ez nem így néz ki, vagy nem látszik annyira, pont a kínai lakossági fogyasztás alapvetően nyomott szinten van, és ez utazási kedvet is befolyásolja. De hát ez tudna igazából lökni az európai légiforgalmon még egy nagyot felfelé, hogyha ismét szaporodnának ezek a távol-keleti járatok, illetve ez azért megdobhatná az Európán belüli járat volument is.
Ezt a transatlanti vonalat nagyon jó, hogy behoztattam, mert azt lehetett látni itt az elmúlt napokban az amerikai légitársaságok jelentéseiben, hogy kifejezetten a magas európai jegyáraknak köszönhetően nagyon pozitívan látják ezt az évet. Volt nem egy esetben, hogy a profitvárakozásokat megemelték ezek a légitársaságok. Magasabb profitot várnak, mert egyszerűen a transatlanti járatokon nagyon-nagyon jó jövedelmeket tudnak elérni. Egyébként az amerikai légitársaságok közül, ilyen például a United Airlines, őneki van a legnagyobb kitettsége Európára, míg Európában, amerikai irányában az IAG csoportnak van, ugye tulajdonképpen a British Airways-nek az anyavállalata, mert Nagy-Britanniából, Spanyolországból, valamint Írországból is ők üzemeltetik tulajdonképpen a teljes transatlanti kapacitás durva 30-35%-át.
Egyébként, ha belegondoltok, azért biztos mindenki találkozott azzal, hogy az európai légtér zsúfoltsága miatt egy gép az késve indul el, vagy nem tud leszállni, és mi lenne akkor, hogyha ennyire felpörögne az európai légiforgalom? Valószínűleg a mostani helyzet az még egy viszonylag áldott állapot, hogy nincsenek akkora késések, bár így is komolynak gondolhatjuk ezeket. Ha bejönne egy igazi boom az európai repülésben, akkor vélhetően még több késéssel kellene számolnunk.
Igen, érdemes ránézni itt is a már emlegetett flight radarra, tehát a mondjuk európai idő reggel 6-tól, ahogy ott kinéz az egész, az valami egész, tehát döbbenetes az a sűrűség már úgy szemre is. De ami még eszembe jutott, hogy tényleg sokat beszéltünk arról, hogy mennyire szigorodnak az ellenőrzések a repülőgép gyártásban, azért az egész légipar az egész döbbenetes. Tehát 2023-ban a kereskedelmi légi utazásban nulla halálos áldozat volt. Tehát ez egy óriási eredmény. És főleg annak tükrében én egyszer kiszámoltam, hogy minden egyes időpillanatban, azaz most is, körülbelül 2 millió ember tartózkodik a levegőben. Vannak persze kisebb-nagyobb balesetek, de tavaly nem halt meg senki. Tehát a kereskedelmi, tehát a kis repülőgépekkel mindig vannak olyan balesetek, meghalnak. Meg az idei év 2021 is ugye indult ott Japánban egy komolyabb balesettel, amiben egyébként sikerült kimenekíteni mindenkit. Tehát emlékeztek, volt ez a leszállásnál.
Igen, és nagyon Japánokhoz méltó, nagyon fegyelmezetten tudtak.
Szóval, hogy amikor biztonságról beszélünk, meg hozzuk a statisztikákat, de hogy azért itt tart ez az egész iparág, és itt ebben mindenki benne van, tehát a szerelőtől kezdve a légirányítás, tehát ez egy hihetetlen komplex, és kopogjuk le, nagyon jól működő rendszer, azért világszinten is.
Pedig mentálisan talán ettől a közlekedési módtól félnek a legjobban az emberek. Tehát ott érzi azt az ember, hogy a legkiszolgáltatottabb nincsen hatással.
Szokták mondani, hogy nagyobb esélyed van, hogy a repülőtérre kivezető taxival meg fogsz halni, és ez olyan szinten így van. Nekem volt egy tök ide kapcsolódó élményem ezelőtt sok éve, hogy burgaszi reptérre mentünk vissza a bérelt autónkkal, és 1 kilométerre a reptértől Bulgáriában valaki egy kis teherautóval elkezdett a szembelevő sávba előzni, és úgy tudtam kikerülni, hogy satufék, és félrerántottam jobbra a kormányt, majdnem lementem az árokba, tehát tényleg épp, hogy föl nem borultunk, és aztán valahogy kilavíroztam, és visszaadtam a kocsit, de hogy akkor egészen dermesztően éreztük a bőrünkön, hogy tényleg majdnem meghaltunk 1 kilométerre a repülőtől, amitől persze az emberek egy része meg retteg.
Hát akkor inkább repüljünk, mint autózzunk. Egyébként sajnálatos módon pont ma reggel történt egy szinte ugyanilyen tragédia a gyorsforgalmi úton itt Budapesten, tehát sajnos a repülés biztonságos, de csomó minden, ami még ehhez kapcsolódik, az kevésbé. Szerintem elképesztő, és ilyenkor, amikor így ugye panaszkodunk amiatt, hogy milyen bonyolult a biztonsági ellenőrzés, mennyire bosszant az, hogy a gép késve indul, mert még szerelik, szerintem hát inkább szereljék meg.
És akkor még egy dolog eszembe jutott, amit már behoztál, Gábor, hogy Németországban azért a belföldi forgalom az tevődik át nagyban a vasútra, de sok minden, de többek között az ESG szempontok is szerepet játszanak. Világszinten látszik bármi abból, hogy az utazóközönség egyre fontosabbnak érzi mondjuk az ESG-n belül nyilván az environment, tehát az E betű szónak a jelentőségét, és kezdi visszafogni, vagy máshogy áll a repüléshez, vagy eddigi repültávokat, nem tudom, vonattal próbálják megtenni, vagy ez egyelőre elszigeteltebb jelenség, és mondjuk klasszikusan a németekre, meg hát a környező népekre jellemző csak.
Én úgy gondolom, hogy amire irányul a kérdés, az inkább a kisebbség. A nagyobb tömegek szeretnek repülni, vagy aki repült már, az nagyobb eséllyel mondom azt, hogy talán visszavágyjuk. Most ilyen statisztikával nem találkoztam az elmúlt időszakban, ami ezt boncolgatta volna, de érzésre azt mondanám, hogy aki szeret repülni, szeret utazni, az ugyanúgy fel fog szállni a repülőgépre. Inkább ugye a biznisz jellegű, üzleti jellegű utak voltak azok, aminek világvégét jósoltak a COVID során. Azért itt az elmúlt egy-két évben erre is választ kaptunk, hogy persze vannak olyan utak, amiket talán így lemondanak, vagy nem fogják megejteni vállalatvezetők, menedzserek, de összességében az üzleti utazás is elkezdett visszaépülni, és szerintem ez a trend folytatódni fog. Egyszerűen az embereknek van egy ilyen magatartásuk, hogy szeretnek személyesen találkozni, főleg a fontos dolgokat megbeszélni, emiatt én úgy gondolom, hogy lehet, hogy lesz olyan réteg, hogy mondjam, nem eszenciális, meg nem fontos, és akkor azt egy mondjuk egy Zoom meetingen meg lehet oldani, de hogyha hosszabb távra gondolunk, akkor ott inkább repülni fogunk. Persze ezeket a rövidebb távokat meg lehet oldani vasúttal, vagy gyors vasúttal is.
Igen, szerintem pár száz kilométeres távoknál a vasút az egy teljesen reális alternatíva. Vannak elképesztően profi járatok Nyugat-Európában, ugye Barcelona, Madrid 600 kilométer, alig több mint 2 óra vonattal, tehát ott nem fogod a repülőt választani. Meg is szűntek ezek a belföldi járatok, például Spanyolországban, ezen két város között. De azért, amikor egy hosszabb távról beszélünk, vagy olyan a domborzati kapcsolat, akkor ez teljesen más. Szóval valószínűleg itt azért lesz átalakulás, a nagyon rövid járatok azok kikopnak, viszont a távolabbi irányokba történő repülés az akkor fog drasztikusan csökkenni szerintem, hogyha a költség annyira megemelkedne. Ha erre lenne mondjuk szabályozói szándék, bár ezt azért kevésbé hiszem.
Én egyébként mindig figyelem a repülőközönséget, meg úgy általában a körülöttem lévő embereket, hogy mi a hozzáállásuk a repüléshez, és markánsan két részre tudom osztani az embereket, és mind a kettőnek a hozzáállását két történettel tudom megvilágítani. Az egyik csoporthoz az a történet illik, amit egy 30 évben a légiközlekedésben dolgozó pilótával csináltak Amerikában egy interjút, amikor nyugdíjazták, és hogy akkor mesélje az életét, és akkor megkérdezték, hogy az egész repüléssel kapcsolatban mi a hozzáállása, és azt mondja, hogy nyilván pontosan tudja a fizikáját, a tudományt, meg mindent, meg ebbe dolgozott, de az egész repülés az neki még mindig PFM. És kérdezte az újságra, mi az, hogy PFM, és azt válaszolta a pilóta, this is pure fucking magic. Ugye ez az egyik csoport, aki így áll hozzá. A másik csoportot pedig leginkább azzal a történettel tudom megfogni, vagy jellemezni, amit ugye Ryan O'Leary, a Ryanair-nek az alapító tulajdonosa szokott mondani, bár nem gyakran, a repülésről és a repülőgépekről. Egyszer megkérdezték tőle, hogy általában hogy gondolkodik erről, és ő pedig azt mondta, the airplane is a fucking bus with wings. Szóval ez is jól kifejezi.
Igen, és az utasokra azt mondta, hogy ők a self-loading cargo, tehát az önmagát berakodó rakomány.
Igen, és szóval hogy az emberek a repüléssel kapcsolatos megélése is markánsan ebbe a két csoportba lehet besorolni. Na és akkor tényleg a végén, gyerekek, magasabbak lesznek a jegyárak? Ha igen, akkor csak Európában, amiről beszéltünk. Tényleg rakjuk össze a képet.
Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez képest idén magasabbak lesznek a jegyárak, nyáron legalább 5, de akár egy ilyen átlag 10%-kal is magasabb jegyárak alakulhatnak ki. És ez egyrészt költségoldali nyomás, másrészt pedig a kereslet-kínálati viszonyoknak a jelenlegi alakulása magyarázza. Szóval én magasabbat várok.
És ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek iratkozz fel Concord Podcast nevű YouTube, Apple, Spotify csatornánkra, írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu. Tomi, Gábor, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.